Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál három felé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A vasvári béke megkötése és a nagy nemzetközi törökellenes háború elmaradása negatívan érinti első apafi Mihályt, hiszen Erdélyt majdnem teljesen kiszolgálta a törökök akaratának. De a béke beköszöntése egyben lehetőséget is jelentett a nemrég megválasztott uralkodó számára. Végre az ország belső állapotának rendezésére fordíthatta a figyelmét. A fejedelmi hatalom helyreállításának, a gazdaság talpraállításának és a művelődés pártolásának fontos feladatai hárultak rá. Mindezek mellett meg kellett találni az erdélyi fejedelemség helyét Európa nemzetközi kapcsolataiban, valamint alkalmazkodni kellett az új magyarországi helyzethez is. Témánk sötétben tapogatózva járó fejedelem.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk ma is Imre Zsolt történész, akit ezennel is köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is velünk van.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat. Köszönöm az ismételt meghívást. A múlt heti műsorunkban az erdélyi fejedelemség zavaros időszakának a folytatásáról beszéltünk, és tulajdonképpen egy kevésbé ismert, rövid ideig uralkodó fejedelemmel kezdtük műsorunkat, és pedig Kemény Jánossal, aki tulajdonképpen a Habsburg, nevezzük határozatlan politika következtében indította el lázadását Barcsai Ákos ellen, és ugyancsak a Habsburgok segítségében bízva szállt szembe a törökökkel. Azonban a Habsburg segítség teljes mértékben elmaradt, és ez végül Kemény János bukásához, illetve a nagyszőlősi csatában életének elvesztéséhez vezetett. Közben beszéltünk arról is, hogy a törökök megtalálták Erdélyben a kivégzett, megölt Barcsai helyett az új fejedelem jelöltjüket, és pedig Apafi Mihályt, aki nem igazán akart fejedelem lenni, de végül mondhatni a kényszer hatására vállalta ezt a megtiszteltetést, és ezután megtesz mindent annak érdekében, hogy hatalmát meg is tartsa Kemény Jánossal szemben. Láttuk azt is, hogy Apafi annak ellenére, hogy a törökök által kijelölt fejedelem volt, uralkodásának első perceitől kezdve egy nagy nemzetközi törökellenes szövetség sikerébe bízott, és ennek a törökellenes szövetségnek a harctéri győzelmeit szerette volna kihasználni arra, hogy Erdély pozícióit, illetve önállóságát biztosítsa a török birodalommal szembe. Azt is láttuk, hogy a vasvári béke ezen reményeket teljes mértékben derékbe törte, és Apafit egy új politikai irányvonal kigondolására kényszerítette.
Történész úr, a vasvári béke megkötése után milyen lépéseket tesz Apafi hatalmának megerősítésére? Folytassuk innen a mai beszélgetésünket.
Mint említettem, a vasvári béke Apafi fejedelmi hatalmát teljes mértékben megrendítette, kiszolgáltatta a törököknek a fejedelmet. Hogy ingatag helyzetét megszilárdítsa, Apafi a belső támogatottságát akarta növelni, illetve a fejedelemség nemzetközi helyzetét akarta megszilárdítani. A belső támogatottság növelése ígérkezett egyszerű feladatnak. Viszonylag könnyen megnyerte uralmának az erdélyi arisztokráciát. A fejedelmi tanácsban helyet kaptak az erdélyi főnemesi családok képviselői, többek között Haller Gábor, Betlen János, Bánfi Dénes, Béldi Pál, Rédei Ferenc, a volt fejedelem, és Teleki Mihály, kővári kapitány. A tekintélyes férfiak mellett jelentős szerephez jut az erős akaratú fejedelemasszony, Bornemisza Anna is. Azok a kortársak, történészek, akik apafi gyengekezű, uralkodásra alkalmatlan személynek tartják, azzal érvelnek, hogy legtöbbször Teleki Mihály és Bornemisza Anna döntöttek a fejedelem helyett. Bármi is legyen az igazság ezzel kapcsolatban, az időtávlatából már nehezen lehet ezt megállapítani. Elmondhatjuk, hogy apafi megszerezte az erdélyi főnemesség támogatását, és ezzel megszilárdította belső hatalmát. De a vasvári béke gyengítette apafi nemzetközi helyzetét is. Ezzel mind apafi és kormányzata, mind a Habsburgok is tisztában voltak, ezért a bécsi udvar Rottal János császári biztost küldte Erdélybe tárgyalni a fejedelemmel. Rottal kettős megbízatással érkezett. Egyrészt küldetésének célja, hogy elhárítsa vasvári béke ratifikálása elől Erdély részéről támasztandó akadályokat, hiszen könnyen kiújulhatott a háború, ha a fejedelem nem egyezik bele Székely Hitler rombolásába. Másrészt Rottalnak feladatul szabták, hogy hűséglevelet és a magyar politikusokkal minden összeköttetés megszakítását garantáló elkötelezettséget csikarjon ki apafiból. Az 1664. november 24-én megindult szatmári tárgyalásokra apafi Teleki Mihályt küldte. A császári megbízottal folytatott tárgyalások útján apafi kormányzata azt akarta elérni, hogy a Habsburg-török vasvári békébe Erdély érdekeit is belefoglalják. Mégpedig úgy, hogy az új oszmán hódítás határait Erdélyre nézve a lehető legkedvezőbben rögzítsék, és a portai adó összegét lecsökkentsék. A Habsburg birodalomtól tehát diplomáciai védelmet akart szerezni a törökökkel szembe. A szatmári tárgyalásokon azonban érdembeli döntés nem született. Apafi ugyan hajlandónak mutatkozott leromboltatni Székelyhíd várát, azzal a feltétellel, ha Lipót császár szövetséglevélben biztosítja, hogy a törökökkel kötött békét csakis Erdély érdekeit figyelembe véve ratifikálja. Rottal viszont feltétel nélküli hűségnyilatkozatot követelt. Ilyen előzmények után indult el Bánfi Dénes tanácsos Bécsbe. Nem csak azt kellett elérnie, hogy Lipót császár formális szövetséget kössön Erdéllyel, hanem azt is, hogy a vasvári békét csak Erdély érdekeit figyelembe véve ratifikálják. Ezen kívül a francia követtel is kellett tárgyalnia. Bánfi azonban elkésett, két héttel azután ért Bécsbe, hogy a béke ratifikálása bekövetkezett. Az 1665 őszén ratifikált vasvári béke apafi politikájának súlyos kudarcát jelentette. A császári megbízottak nem csak elfelejtették megemlíteni Erdély külön igényeit az adó leszállításáról és a határok garanciájáról, hanem újabb kívánsággal is előálltak. Lipót császár jó néven venné, ha a református apafival szembe a szultán első Rákóczi Ferencet emelni vissza fejedelmi székbe, hiszen annak idején bottal, zászlóval és atnaméval avatta örökölt méltóságába. A császári udvar terve annál veszélyesebb, mert apafinak a portán 1665-re komoly bűnrajstroma gyűlt össze. A fejedelem ugyanis menedéket adott az előzött havasalföldi vajda feleségének, ápolta jó viszonyt Moldvával, és a török hódoltatásokat fegyveres erővel megakadályozta. És az 1663-64-es hadjáratok során tanúsított magatartását sem felejtették el még a törökök. A veszélyt a fejedelem és a kormányzó körén viszonylag gyors politikai akcióval sikerült elhárítani, hiszen az erdélyi pénz megtette a hatását a portán. Természetesen apafinak azon politikai elképzelése, hogy Lipót császárral formális szövetséget kössön, kudarcba fulladt. Tehát apafi ezen célja, hogy fejedelemség nemzetközi helyzetét megerősítse a vasvári béke után, nem sikerült teljes mértékben megvalósítani.
Jó lenne arról is beszélni, hogy mit kell tudni első apafi Mihály gazdaságpolitikájáról.
Apafi Mihály fejedelem egy nagyon nehéz gazdasági helyzetben levő erdélyi kormányzását vette át. Az ország történelmének a minden addiginál válságosabb idejét élte, viszont az európai gazdaság nagy jelentőségű változásainak korábban sikerült viszonylag könnyen ezt a súlyos válságot kezelni. Valószínűleg az európai gazdaság fejlődése, valamint Erdély természeti adottságainak köszönhető, hogy a súlyos veszteségek után az ország mégis összeszedte magát, sőt bizonyos gazdasági konszolidáció is megindult Apafi Mihály uralkodása alatt. 1657 és 1664 között Erdély elvesztette területének negyed részét, falvak és mezővárosok százait, egyik legnagyobb városát, Váradot, legfőbb vámjait, legfontosabb kereskedelmi útvonalát és nemesfém valutájának nagy részét. És persze a népességének egy részét is. 1657 és 61 között a Párciumtól Székelyföldig több büntető hadjárat szántotta végig az országot. Az ország magyar, székely, román, szász lakossága egyaránt hatalmas veszteségeket szenvedett. A Párcium, Kolozs, Doboka, Kraszna, Belső Szolnok, vármegyék úgy elpusztultak, hogy 5-6 mérföldnyire egy faluban csak egy kunyhó sem volt, egy ember sem lakott, írták a korabeli források. A lakosság összlétszám a Párcium elvesztése miatt is csökkent, körülbelül 7-800 ezer lélek körül mozoghatott. Az ország pénzkészletét az 1657-1664 évei csaknem teljesen kisöpörték. A tatár fogságból Kemény János 300 ezer, a főurak általában 3 és 10 ezer közötti, közrendűek 50 és 1000 tallér közötti összegekért szabadulhattak meg. Egyedül Kolozsvár 1659-ben összesen 60 ezer tallér hadisarcot fizetett, Szeben pedig 1661-ben 500 ezer tallér kárt szenvedett, polgárai szinte minden ezüst és aranykészletüket, valamint gabonatartalékaikat elvesztették. Apafi úgy kezdte uralkodását, hogy országos hátralékok törlesztésére 110 ezer tallért kellett a portálra küldenie. Az ország lakosságának évi 40 ezer arany török adót kellett összeadnia, miközben szakadatlanul fizette a török pasák és a császári seregek helyi csarcolásait. Tehát 1662 után Erdély megfogyatkozott pénzkészlettel, sőt anarchikus pénzviszonyok közepette nézett a jövő elé. Apafi kormányzata 60-as évek elejétől kezdve mindvégig nagy erőfeszítésekkel igyekszik normalizálni, majd egyensúlyba tartani a pénzviszonyokat. Tiltja a nemesfém kivitelt, megszervezi a rendszeres pénzkibocsájtást, drákai szigorral bünteti a pénzhamisítást, beszedeti az értéktelen apró pénzt és keresztül viszi a központilag ellenőrzött pénzváltást. 1672-ben az országgyűléssel is kimondatja, hogy Erdély pénzdeit a fejedelem arcképével kell verni. Tehát Apafi eléri a pénzviszonyok viszonylagos stabilizációját. Ennek érdekében már 1663-ban is történnek lépések, amikor a kormányzat 14 ezer aranyat szed össze néhány főúr, városok, egyházak, főleg pedig Brassó és Szeben polgárainak kölcsöneiből. Mindvégig Brassó és Szeben kereskedői lesznek a legbiztosabb bázisai az állami pénzgazdálkodásnak. Szeben váltja át az adóba összeszedett különböző értékű és minőségű pénzt úgynevezett jó pénzre. Valószínűleg a 200 városban virágzó kereskedőtársaságok, amelyek az angol Levante Companyhoz kapcsolódó görög kompániák révén kerültek az országba, játszanak ebben fontos szerepet. Valószínűleg nekik köszönhető, hogy az országba került a németalföldi eredetű oroszlános tallér, és ennek a pénznek a segítségével alakul ki újra a viszonylagos folyamatos kereskedelem Erdély és más országok között. Erdély bányakincsei, a rész, higany és só iránti kereslet töretlen emelkedése is sokat segített a gazdasági helyzet rendezésébe. Az állami kimutatásokból kiderül, hogy a legnagyobb bevétel a sóból származott. Tordai, Vizaknai, Széki, Kolozsi, Dési aknák termékeit egyre többen vásárolnák, miként az erdélyi rezet, higanyt, fát, meszet és bőrt is. Ezen termékekkel való kereskedelmet az állam megpróbálta maximálisan kihasználni, az állami monopóliumok rendszerének felélesztésével. Ez azonban nem ment könnyen, hiszen a kereskedelem által nyújtott lehetőségeket az arisztokrácia is megpróbálta kihasználni, és komoly vetétársot jelentett az állam számára. A fejedelmi monopóliumok rendszerének haszonélvezői leginkább a görög kereskedelmi társaságok, akik egyébként Apafi uralkodásának legfontosabb hitelezői, ezért nem meglepő, hogy a fejedelmi gazdaságpolitika messze menően támogatja őket. A kereskedelmi lehetőségek kihasználását a vasvári béke után új nehézségek is akadályozták. Bezárultak azok a kereskedelmi útvonalak, amelyek előtte a Váradról az alföldi mezővárosok és Kassa felé tartottak. Az átrendeződés következménye, hogy Debrecen jelentősége megnövekedett, viszont a nyugati piacokra csak nagy kerülőkkel juthattak ki az erdélyi cikkek. Lengyelországból és nagyrészt délről török területeken havasföldön át érkeztek az országba a nyugati ipar termékei, az angol posztó, a német fémeszközök és a levantei áruk. A gazdasági helyzet normalizálódását a kézművesség fejlődése is elősegítette. Ennek kibontakozásában nagy szerepet játszottak a malmok. Ezek nem egyszerű öllőmalmok, a korabeli források papír, fűrész, kalló, olajütő, valamint dürückölő, ványoló malmok sokaságáról tájékoztatnak. Tehát apafi uralkodása idején sikerült stabilizálni a gazdaságot, kihasználva a kedvező európai gazdasági konjunktúrát, a kereskedelem, kézművesség és pénzgazdálkodás lehetőségeit. Ezzel együtt a fejedelmi bevételeket is sikerült elfogadható szintre emelni, nem a lakosság agyonadóztatásával, hanem a gazdasági lehetőségek kihasználásával. De ezzel párhuzamosan a fejedelemség belső önfenntartásának költségei ugyancsak tetemes összegekre jutottak. 1660 után Erdély évente 40 ezer arany adót fizetett a portának, négyszer annyit, mint amennyit Bethlen Gábor nagy kiterjedésű és gazdag országa. De ez csak a hivatalos adó, becslések szerint a török birodalom évi 190-200 ezer arany jövedelmet szedett be az erdélyi fejedelemségből különböző jogcímen. Emellett az államigazgatás költségei, a fejedelmi udvar és a fejedelmi család kiadásai és a hadsereg emésztettek fel jelentős összegeket. A diplomáciai költségei sem elhanyagolhatóak. A hivatalos követségek kiadásain kívül a korábban is nélkülözhetetlen megvesztegelésekre, ajándékokra, titkos megbízottakra költött összegek emelték ezt a tételt. Végül sokat fordított az erdélyi állam iskolákra, egyházakra, nyomdákra, könyvekre, mindarra, amit a korabeli értelembe vett művelődéspolitika címén foglalható össze. Egy szóval a fejedelemség kiadásai aránylagosan nagyobbak, mint korábban bármikor. Apafi uralkodás alatt az állam gazdaságot a szűk lehetőségek ellenére viszonylagos egyensúly jellemezte. Jövedelmét nem a mezőgazdaság és a jobbágyság rovására növelte, hanem megcsapolta a legdinamikusabb gazdasági területeket, a kereskedelmet, és fizetésre fogta a társadalom tehetősebb rétegeit is. Uralkodás alatt nincs számottevő külső adósság, az állam hitelezői főleg országlakosok, városok, főurak, görög vállalkozók. Bebizonyosodott, hogy az önálló Erdély szűkebb határok közé szorítottan, nagyobb külső terheket viselve is működőképes.
Történész úr, hogyan kerül kapcsolatba első Apafi Mihály a magyarországi bujdosok mozgalmával, és hogyan támogatta őket?
A vasvári béke nem csak az erdélyi politikára, hanem a királyi Magyarország fejlődésére is rányomta a bélyegét. Sőt, nem sokára a magyarországi és erdélyi politika szorosan összefonódik a Wesselényi féle mozgalom következtében. Ez a mozgalom a vasvári béke aláírásának egyenes következménye. A magyar rendek, akik az 1663-64-es háborútól nem vártak kevesebbet, mint a törökök kiűzését, mélységesen csalódtak a Habsburg kormányzatban, és ebben a magyar nemesség legudvarhűbb tagjai is osztozkodtak. Csak kevesek, talán egyedül Zrínyi Miklós látta tisztán, hogy egy sikeres Habsburg ellenes mozgalom csak is a török támogatásával lehet sikeres. A híres hadvezér ezt az utat viszont teljesen elvetette. Mérsékelő befolyása azonban nem érvényesülhetett, mert Zrínyi 1664. novemberében vadász baleset érte. Így az elégedetlenkedő főulak élére Wesselényi Miklós nádor állt, akinek elképzelése szerint Magyarország Erdélyhez hasonló, némileg kedvezőbb közjogú státusú török vazalus állammá kellett válnia. A nándor és társai elképzelése szerint, ha a törökök évente fizetendő adó fejében garantálják a magyar alkotmányt és a szabad királyválasztás jogát, hadjáratikhoz nem követelnek magyar csapatokat, akkor elismernék fennhatóságát. A nádor terve végrehajtása érdekében apafihoz és kormányzatához fordul. Erdély és a magyar főméltóságok között Trinyi Miklós halála után is töretlenül megmaradt az összeköttetés. Veselényi már 1665 februárjában biztosítékot kért, hogy apafi nem fogja elfelejteni eddigi kapcsolatukat. Tavasszal Erdélyben jár Tököli István és kiskorú fiát, Imrét, a jó kapcsolatok ápolása jegyében apafi kinevezte máramarosi főispánnak. Erdély és a magyarországi főmértóságok 1666 elején kezdték még szorosabbra fűzni kapcsolatukat. A királyság politikusai a török hódoltatásai ellen és az állami önrendelkezés korabeli feltételeit sértő Habsburg politika kivédésére kerestek Erdély segítségével támogatást. Apafi, aki ugyan rendszeres összeköttetést tartott fenn a Habsburg kormányzattal, legfőbb céljának a magyar államiság átmentését tartotta, így a magyar főurakkal kiépített szoros kapcsolatok beillettek politikájába. 1666 áprilisában ment Magyarországra Teleki Mihály és Bethlen Miklós, és felkeresték Tököli Istvánt, valamint Veselényi Nándort. Érdemben az ifjú Bethlen Miklós által levezetett tárgyalások eredményeként július utolsó napjaiban Murányban megszületett a megállapodási tervezet. Ennek legfőbb pontjai előírták az örökös békességet és barátságot a két magyar haza között, valamint a kölcsönös segélynyújtás kötelezettségét. Rendezték Rákóczi Ferenc és a fejedelemség viszonyát, Rákóczinak le kellett mondania a fejedelmi címről. A törökök kiűzése esetén a Tisza lett volna a határ a két ország között, és ha két ország egyesülni akarna, akkor ez szabadságukban áll. A megállapodás végrehajtásához Franciaország segítségére számítanak, és szándékukban van, hogy a szervezkedést kiterjesztik Moldvára és Havasalföldre is. Létrejött tehát Erdély és a királyságbeli politikusok szövetsége. Ilyen szövetségre már volt példa az erdélyi fejedelemség története során, de eddig sosem vezetett eredményre. Akkor vajon miért vállalta apafi ezt a kapcsolatot? Valószínűleg azért igyekezett szoros kapcsolatot kiépíteni Veselényi mozgalmával, hogy így módon, mint egy ellenőrzése alatt tartsa a királyságbeli politikát. Annál is inkább, mert ismerte Bécs azon tervét, hogy a Porta közleműködésével segítse Erdély fejedelmi székébe a fiatal Rákóczit. Az erdélyi szövetséggel a háta mögött Veselényi Nándor elküldte követeit a Portára. Apafi vállalta a közvetítő szerepet, megbízottjai juttatják be a nagyvezírhez a Nándor emberét. Azonban a nagyvezír kitérően válaszolt Veselényi Nándor ajánlatára. Nem akarja felmondani a császárral kötött békét, legfeljebb Kréta bevétele után nyújthatnak a törökök segítséget a magyaroknak. A válasz hatására apafi megígértette a kővári tárgyalásokon, hogy addig a magyarországiak semmi akcióba nem kezdenek, amíg Erdély újra nem keresi meg a portát. A fejedelmi udvarba viszont értesültek arról, hogy a portai főtolmács, akit a császáriak lefizettek, elárulta a magyarországiak tapogatozásait a császári rezidensnek, és egy egyenesen Lipót császár hatalmát fenyegető erdélyi támadás előkészületeiről beszélt. Apafi a várható bécsi büntető hadjárat elleni fegyverkezésre kért portai engedélyt. De mivel az engedély késett, a magyar politikusok és a fejedelemségbeliek között szétzilálódtak a kapcsolatok. 1667 tavaszán elhunyt Veselényi Nándor, és a szélesebb látókörű vezetőt nélkülöző a mozgalomban eluralkodott a pánik és a belső meghasonlás. A leveleiket a császári titkosszolgálat emberei felbontották, rejtjeleiket megfejtették, és egyre tisztább képet kaptak a szervezkedésről. Értesültek többek között a szervezkedésben kieleződő belső ellentétekről, amely Nádasdi országbíró, valamint Rákóczi Ferenc és Zrínyi Péter között alakult ki, valamint Erdély és a Rákóczi-Zrínyi csoport közötti súlyos feszültségekről. Tudták, hogy ezek a feszültségek Nádasdi és Zrínyi apafival kötött szövetsége ellenére sem enyhültek. Apafi és kormányzó köre rugalmasabb politikával próbált kiutat találni ebből a helyzetből. Előbb 1669 elején felszólítják a magyar politikusokat, hogy döntsenek a török és a nyugati politika között, majd tárgyalni kezdtek a császár megbízottjaival. A magyar politikusoknak adott kötelezettsége alól magát felmentve érző apafi reméli, hogy kiegyezést hozhat létre a magyarok és Bécs között, ha az előbbiek feladják a török hódolás tervét. A császári megbízott azonban elzárkozik apafi ajánlata elől. Sőt, a császári udvarból baljos hírek kezdenek kiszivárogni a szervezkedéssel kapcsolatban. Ekkor azonban megérkezik a hír, a keresztény világ és az oszmán hatalom erőviszonyait látványosan megváltoztató fejleményről, ugyanis Krétát elfoglalták a törökök. 1669 őszén ilyen előzmények után indult el a portára apafi megbízottja. A szultán segítségét kéri, mivel a magyarországi összeesküvés tudomására jutott a bécsi udvarnak, szövetségesek élettel forogat kockán üzenik. Kérik a szultán engedélyét, hogy apafi hadseregével és a két román fejedelemség hadaival Magyarországra induljon, és rendelje mellé a szultán a török erőket, és engedje, hogy Erdély menedéket adjon az üldözötteknek. A török támadástól tartó Habsburg kormányzat 1670. februárjában követet küld apafihoz. Arra kéri a fejedelmet, hogy segítse a császárt a magyarországi elégedetlenek ellen. Apafi udvara a végső döntés határán áll. A magyarok oldalán készül hadba szállni, amikor visszaérkezik Krétáról az erdélyi követ lesújtó hírekkel. A nagyvezír az 1663-ban elmulasztott lehetőséget felemlegetve kérésüket elutasította. Ugyanakkor értesítette a fejedelmet arról, hogy megjelent a nagyvezírnél Zrínyi Péter követe, aki Horvátország és felső Magyarország hódolásán kívül felajánlotta, hogy mozdítsák el apafit Erdély éléről, és Rákóczi Ferencet helyezzék vissza a fejedelmi székbe. Máig sem tudjuk eldönteni, hogy a hír valós volt-e, vagy a török intrika koholmánya. De amikor 1670 tavaszán kitört a kérészéletű felső magyarországi felkelés, Erdély fejedelme mozdulatlanul szemléli a fejleményeket. A felkelés vezetőivel véresen leszámolt a bécsi udvar, egyedül Rákóczi Ferenc úszta meg a halálos ítéletet. A Habsburg kormányzat megfogalmazta a jog eljátszás elméletét, amely értelmében Magyarország örökös lázongásaival eljátszotta az önigazgatáshoz való jogát, és abszolutizmus vezet be. Ennek egyik következménye az volt, hogy a magyar végvári katonasságot szélnek eresztették, és az ország legmagasabb főméltóságait, a nádor, az országbíró és a horvát bán tisztségeit nem töltötték be. Gyakorlatilag úgy tűnt, hogy a királyság mint politikai tényező megszűnik. Erdély fejedelmére hárult, korlátozott önállóságában is a magyar államiság átmentése. A szervezkedéssel kapcsolatban gyanúba kerültek, és az elbocsájtott végvári katonák Erdélybe menekültek, és segítséget kérve ostromolták a fejedelmi udvart. Kisfejedelemségnek hatalmas új terhet kellett vállalnia. Több ezernyi fegyveres, nemes urat, prédikátort, öreget, asszonyt és gyermeket az államkincstárnak kellett lakással, élelemmel ellátnia és fizetnie. A mozgalom Erdélybe menekült köznemesi vezérkara nem adta fel céljait, kereste az önálló cselekvés új formáját. Erdélynek tehát 1671 elejétől mint kiszámíthatatlan politikai tényezővel kellett számolnia, a menekülő nemesekkel, katonákkal és több ezer elbocsájtott végvári vitézzel is szaporodó bujdosok tömegében. Habsburg és török oldalról ugyanekkor közvetlen veszély is fenyegette a fejedelemséget. A Porta úgy vélte itt az alkalmas pillanat, hogy a jenői váruradalomhoz nyert jog ürügyén messze az ország belsejébe szortan fekvő falvakat követelje, a váradi pasa pedig elfoglalja a Szamosvölgyét és a Sóbányákat. Lipót császár azzal az ürüggyel követelte a bujdosok azonnali kiadását, hogy apafi megsérti a vasvári békét. A kétoldali fenyegetettséget apafi és kormányzó köre óvatosan egyensúlyozó diplomáciai akciókkal igyekezett kivédeni. Apafi követei elérték a portán, hogy megelégedtek a jenő közvetlen közelében átadott határmenti falvakkal, a bujdosok befogadását pedig, ha nem is nyíltan, de kéz alatt jóvá hagyták. Apafi ügyesen használta ki a Habsburg kormányzat érdekeit is. A magyarországi protestánsok érdekében az erdélyi katolikusok pártfogását helyezte kilátásba, és hajlandó volt titkos diplomáciai összeköttetést létesíteni Bécsel. Erdély fejedelme Bánffy Dénest ajánlott a császár bizalmába, Őt bízta meg a felettébb kényes feladattal, hogy mint állandó közvetítő tájékoztatásokat adjon és kapjon Bécsből. Apafi kormányzata Bécsből is kap értesüléseket a Porta szándékáról, és ügyesen közöl nyugtalanító török híreket a császári udvarral, a bujdosok kiadását követelő Habsburg követeket pedig a Porta útján szereli le. Erdély közben folytatja rejtett önálló politikáját is. Újjászervezik a határvédelmet, megerősítik az államgazdaságot és a központi hatalmat. Az óvatos egyensúlypolitika azonban már 1672-ben kudarcba fulladni látszott. Köprölő Ahmed nagyvezér Lengyelország ellen indult, de Erdélytől nem követelt hadsereget. De közben hallgatólagosan arra biztatta a bujdosokat, támadják hátba a lengyelekkel szövetséges és a franciákkal feszült viszonyba került Habsburg császárt. A bujdosok viszont óvakodtak egymaguk nagyobb vállalkozásba belevágni, kérték, sőt követelték az erdélyi fejedelem támogatását. Erdély kormányzóköre azonban nem ítélte egyértelmű állásfoglalásra alkalmasnak a helyzetet. Továbbra is az ellenfelek között igyekezett egyensúlyozni. Megkeresik a francia királyt, a brandenburgi választófejedelmet és más európai hatalmakat, Magyarország és a protestáns vallás védelme ürügyén kérve támogatást. A bujdosok közben tordai gyűlésükön főgenerálisnak választották Teleki Mihály kővári kapitányt, és a tanácsúr fejedelmi parancsot kap, hogy indítson támadást Magyarországra, majd a rendek akaratára hivatkozva ezt a parancsot visszavonják. Teleki azonban a bujdosok felső magyarországi sikereinek hírére mégis hadba száll. Az apafi kormányzat árnyalt politikájára jellemző, hogy miközben Bánfi maga sem tartotta tanácsosnak elszalasztani a fegyveres támadásra kínálkozó jó alkalmat, megpróbálja bécsi udvart rábeszélni, hogy a lengyel-török háború jó alkalom lenne arra, hogy a császár hadereje is megtámadja az oszmánokat, és egyben a magyarok megbékítését is tanácsolja. A bujdosok támadása azonban összeomlott, a Habsburg kormányzat pedig felfüggesztette a magyar alkotmányt, és kormányzót állított a királyság illére, a protestáns lelkészeket pedig rendkívüli bíróság elé idézte. Az Erdélybe visszaszorult bujdosok táborát súlyos meghasonlás osztotta meg, egyik csoportjuk Erdélytől rendszeres anyagi ellátást kívánt, a másik viszont teljes függetlenséget követelt. A fejedelemségben a bujdosok kudarca kiélezte a különböző politikai csoportok ellentéteit. A súlyos terhek miatt elégedetlen rendek felelősségre vonják a tanácsosokat, Apafi viszont a központi hatalom nevébe visszautasított minden bírálatot. A megbomlott belső hatalmi egyensúly következtében Teleki, Béldi, Bethlen Miklós szinte valamennyi főúrral együtt szövetséget kötött Bánfi Dénes ellen, kieszközölvén a fejedelem beleegyezését elfogták, és az 1674-es novemberi országgyűlésen fej- és jószágvesztésre ítélték. Bánfi tragédiája a nemzetközi politika szélesebb összefüggéseibe illeszkedik. A lengyelek új királyuk Szobieszki János vezetésével legyőzik a törököket, és Franciaország mellett Apafit kérik fel békeközvetítőnek Lengyelország és a Porta között. Nem sokára megérkezik a fejedelmi udvarba 14. Lajos követe, aki a Habsburg császárral háborúban álló királya szövetségi ajánlatát hozta. A francia király azt remélte, hogy a bujdosok nyíltan Bécs ellen fordulnak. Teleki felismerte az új politikai lehetőséget, és nyíltan felvállalta a francia kapcsolatot. Elszakadni a korábbi politikától egy csapásra azonban nem lehetett. Kéznél volt azonban a bűnbak Bánfi Dénes. A tanácsúr nem ismerte fel a helyzet megváltozását, ragaszkodott a régi egyensúly politikájához, és szervezkedni kezdett. Bánfi, akinek pénze és összeköttetése a Portán és Bécsben egyaránt volt, így trónkövetelővé vált Apafi szemébe, ezért a fejedelem rábólint kivégzésére. A többirányú egyensúlypolitika felett tehát eljárt az idő, és a nemzetközi politika változásai a túlzott bécsi kapcsolatokkal rendelkező tanácsúr személyes tragédiáját okozta.
Az utolsó percekben a végső következtetések, kérjük, hogy foglalja össze a mai beszélgetésünket is.
Mai műsorunk alkalmával apafi uralkodásának tulajdonképpen első két évtizedét követtük nyomon. Először is megpróbáltuk megnézni, hogy hogyan sikerült a fejedelemnek belső hatalmát megszilárdítania, és azt mondhatjuk, hogy az erdélyi arisztokrácia főnemessége megnyerésével biztosítja apafi belső hatalmát. Ugyanakkor a vasvári béke következményeinek enyhítésével próbáljuk a fejedelemségnek a nemzetközi helyzetét is megszilárdítani, de a törökök ellen remélt Habsburg támogatást nem tudja megszerezni. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy apafi és kormányzata határozott és jól átgondolt intézkedésekkel sikeresen talpra állította Erdély gazdaságát, megerősítette a pénzforgalmat, kihasználta a kereskedelem által nyújtott lehetőségeket, rendbehozta a kézművességnek a helyzetét, és ezáltal sikeresen stabilizálta Erdély pénzügyi és gazdasági pozícióit, annak ellenére, hogy a fejedelmi kiadások jelentős mértékben megnövekedtek első apafi Mihály uralkodása alatt. Végül pedig első apafi Mihály, illetve a magyar bujdosok között kialakult kapcsolatról beszéltünk. A magyar bujdosok, akik a Wesselényi féle összeesküvés következtében kénytelenek Erdélybe menekülni, a fejedelemségtől remélnek támogatást a Habsburgokkal szembe, és a fejedelem támogatásával próbálják visszafoglalni, elfoglalni Felső-Magyarországot a Habsburgoktól. Viszont a bujdosoknak a jelenléte ugyanakkor teher is apafi számára. Ezt a mozgalmat meglehetősen nehezen tudta ellenőrizni, annak ellenére, hogy Teleki Mihály kerül a mozgalom élére. De ugyanakkor a bujdosok jelenléte lehetőséget is jelent, hiszen ezáltal a francia szövetség kapcsolatnak a reménye is felmerül az erdélyi fejedelemségben.
Történész úr, köszönjük az értékes válaszait, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és mielőtt elköszönnék a Marosvásárhelyi rádió hallgatóitól, elmondanám, hogy következő műsorunkban az erdélyi fejedelemség, illetve apafi uralkodásának utolsó évtizedéről fogunk beszélni. Elsősorban arról, hogy hogyan vesz részt apafi a nemzetközi politikában, illetve arról, hogy hogyan is zajlik le Magyarország felszabadítása az 1680-as években, és milyen hatásai vannak ennek az erdélyi fejedelemségre. Kitérnénk az erdélyi művelődésre apafi fejedelemsége alatt, valamint szót ejtenénk az épített örökség fejlődéséről is ebben az időszakban.
Innen folytatjuk tehát a jövő héten. Kedves hallgatók, a fejedelmek kora Erdélyben végéhez értünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét ma déli vendégünk Imre Zsolt történész nevében is. Most azonban át kell adjuk a stúdiót, a fejedelmek kora Erdélyben szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi rádiót. További kellemes napot és hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.